A telefonnál Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a legfrissebb híre a Donald Trump volt amerikai elnök ügyében zajló eljárásokról, hogy a politikus bejelentette, csütörtökön Atlantába megy, hogy letartóztassák. Mi történik?
Gyakorlatilag ugye ezt meg kell tennie péntekig. Ugye a negyedik vádemelést, amit Atlantában, Georgia állam Fulton megyében hoztak Donald Trump ellen még múlt hét elején. Egyértelműen kimondja, hogy a vádlottaknak, Donald Trumpnak és 18 másik embernek lehetősége van, hogy önként feladja magát a bíróságon, illetve hát az ügyészség részére, és ezt augusztus 25-ig délig meg kell tennie. Úgyhogy gyakorlatilag eleget kell tennie ennek a követelménynek, ezért megy csütörtökön Atlantába.
Jó, de akkor ez gyakorlatilag egy ilyen formaság, ha én jól értem, tehát letartóztatják, kifizeti az óvadékot, és aztán tovább megy.
Mivel letartóztatják, ez az, amire komoly, a leges-leges vádemelés kapcsán New Yorkban ugye sor került, ugye talán a hallgatók emlékeznek rá, hogy akkor igen komoly visszhangot váltott ki, nem csak azért, mert nem emeltek korábban vádat volt amerikai elnök ellen, hanem azért is, mert ugye nyilván ezt a folyamatot mindenki nézte, hogy na most akkor ez hogyan néz ki a gyakorlatban, tehát ilyen kiemelt kérdés volt, hogy készül-e lényegében egy ilyen olyan fénykép, ami ugye, mint ami általában ugye a bűnözőkről, vagy gyanúsítottakról készül, ugye angolul ezt mugshotnak nevezik, tehát mondjuk a klasszikus filmekben ismert ilyen kép.
Tehát ez a bűnügyi nyilvántartásba vétel, vagy?
Így van, lényegében erről van szó. Egyébként ez akkor elmaradt, most elképzelhető, hogy ez megtörténik, ha már itt szóba hoztam ezt a nyilvántartásba vétel, vagy ezt a fényképet. Annak ellenére, hogy egyébként teljesen indokolatlan, mert általában ezt akkor szokták készíteni, amikor hát van esélye arra, hogy az illető megszökik, vagy nem ismert az illető, és akkor utána lehet úgymond osztogatni ezeket a képeket arról, hogy felismerjék a
lakosságot. Ezt mondják úgy, hogy rabosítás, nem?
Hát lényegében igen, és ugye az is egy másik kérdés volt akkoriban is, mint a mehetani vádemelésnél, ami most nem került elő, hogy valóban a klasszikus rabosításról van-e szó, tehát konkrétan kattan-e a bilincs, hogy bilincsbe viszik el, vagy sem, ugye ez akkor nem történt meg. Most nem is beszélnek róla. Igazából ami itt kérdés, hogy valóban leadja az óvadékot, és akkor szabadon távozhat-e. Ugye vannak, akik azt pedzegetik, ezek szerintem valószínűtlen, de vannak, akik azt pedzegetik, hogy hát az ügyészség majd azt fogja mondani, hogy nem, tehát nem adhatja le az óvadékot, mert hogy van esélye annak, hogy szabadlábon valószínűleg folytatná, vagy ugyanazokat a bűncselekményeket, amikkel vádolják, vagy pedig a többi másik 18 vádlottra nyomást helyezne. Mert az egész vádemelés ugye arról szól, hogy a másik 18 vádlott az előbb-utóbb, vagy az a célja az ügyésznek, hogy a másik 18 vádlott Donald Trump ellen valljon majd.
Ugye ennek az óvadéki megállapodásnak van egy érdekes része, ami ugye magára az ügyre vonatkozik, tehát a 2020-as elnökválasztás georgiai eredményének megváltoztatására irányuló kísérlet vádjával indult ügyről, tehát magáról erről az ügyről ő a közösségi médiában nem kommunikálhat. Ezt vajon betartja, nem tartja, van ez a megállapodás mindenképpen, vagy nincs?
Igen, valószínűleg betartja, már csak azért is, mert ugye ő korábban azt ígértem, hogy Donald Trump azt ígértem én múlt héten, hogy ennek a hét elején, tehát talán pont tegnap, tehát hétfőre ígérte egy sajtótájékoztatót, vagy valamiféle megnyilvánulást arra vonatkozóan, hogy ő egy közel 100 oldalas dokumentummal tudja igazolni azt, hogy Georgiában 2020-ban, illetve 21 elején elcsalták a választásokat, és ő tulajdonképpen az ő összes korábbi panasza az megalapozott, tehát maga a vád az ilyen értelemben tárgytalan. Ugye ezt egészen talán péntekig, vagy szombatig mondta, és akkor utána végül lefújta ezt a sajtótájékoztatót. Valószínű egyébként, hogy nincs a kezében ilyen egyértelmű bizonyíték. Ugye egyrészt azért, mert akkor ezzel már előjöhetett volna az elmúlt két évben bármikor. Másrészt pedig sokan azt valószínűsítették, hogy eleve azért mondta volna ezt hétfőn, mondom, ez a bejelentés végül elmaradt, mert hogy ugye a georgiai és még az azt megelőző, még a harmadik szövetségi vádemelés esetében, ami ugye szintén a 2020-as választásokról szól, csak az egy szövetségi szintű, hát lényegében érvénytelenítési szándékáról, Szóval, hogy mind a kettő vádemelésnek egy alapeleme, hogy a Donald Trump és társai tudva is akarva tévinformációkat, tehát álhíreket terjesztettek a választással kapcsolatban, hogy az Egyes Államokban elhunyt emberek szavaztak, nyilván demokratákra a trumpi olvasatban, és hogy gyakorlatilag hogyan csalt el a másik oldalon, próbálta elcsalni a választást. Na most ahhoz, hogy ezt igazolni tudja a vád, ahhoz nyilván bizonyítania kell azt is, hogy Donald Trump tisztában volt azzal, hogy ő elveszítette a választást, és ennek ellenére terjesztette azokat a híreket, melyek szerint ugye elcsalták a választást. És éppen ezért voltak, akik úgy gondolták, főleg elemzők, hogy valószínűleg azért fog beszélni a georgiai választás demokrata elcsalásáról Donald Trump, hogy ezzel hát igazolja azt az állítását, miszerint ő teljesen őszintén úgy gondolja, hogy azt a választást ő megnyerte. Tehát amikor ő azt mondja, hogy a másik fél csalt, akkor itt nem arról van szó, hogy ő álhíreket terjeszt, hanem egyszerűen csak van egy ilyen szubjektív meggyőződése. Úgyhogy ez elképzelhető, hogy ilyenekkel találkozunk. Egyébként nem lenne meglepő, tegyük hozzá, tehát, hogy Hillary Clinton is a mai napig például állítja, hogy 2016-ban elcsalták a választást. Nyilván azt, hogy az oroszok beavatkoztak a 16-os választásba, azt egyébként már ügynökségek, majd hírszerző ügynökségeknek egy része is a 17-ből egyébként igazolta, de az, hogy ők döntötték volna el a választást, az igazából a mai napig nem került igazolásra. Ennek ellenére Hillary Clinton például mondja azt is, hogy őtőle ezt elvették a 16-ban az elnöksége. Szóval ilyen politikai értelemben nem meglepő, nyilván nem túl egészséges egy demokrácia számára.
Ugye az első ilyen eljárásnál Trump ellen, ha jól emlékszem, akkor az talán valami olyasmi volt, hogy a Miami házába vitt olyan iratokat, amiket nem kellett volna, vagy nem lehetett volna, akkor ugye azt mondtuk, hogy ez semmi. Ez az ügy, ez most valami?
Nem egészen, az a második eljárás.
Akkor az a második volt, már igen.
Az első volt a manhattani vádemelés, az valóban egyébként súlytalan. Tehát a manhattani vádemelés, az ugye március végén, április elején történt. Az igazából jelentősége csak az volt, hogy az volt egy, hogy teszik, történelmi első. Hogy egy volt elnök ellen vádemelés történt, az egy kampányfinanszírozási vétséghez köthető, és még a jogászok is vitatkoztak arról egyébként, hogy ez egyáltalán megállja a lábán, vagy megállja a helyét az a vád, de konkrétan ott arról volt szó, hogy New York állam kampányfinanszírozási törvényeit megsértette Donald Trump egyik cége, amikor lényegében szabálytalanul könyvelte le azokat az összegeket, amelyeket ilyen hallgatási pénzként fizettek korábban a kampány során ugye egy pornószínésznőnek azzal kapcsolatban, hogy ne jelentessen meg egy könyvet, hogy neki viszonya volt a leendő, hát akkor csak leendő elnökkel. Ebből a szempontból folyton, hogy egyrészt idézőjelben ez csak kampányfinanszírozási vétség, másrészt csak közvetetten kapcsolódik egy szövetségi bűncselekményhez. A második vádemelés, amit ön említett, a Mar-a-Lago-ban talált iratok kapcsán, az már komolyabb, egyrészt azért, mert szövetségi bűncselekményről lehet szó, de főleg azért, mert ugye eleinte azért tűnt súlytalannak, mert másokra is elmondható volt ez a vád. Tehát Hillary Clinton esetében, ha már szóba hoztam, nála az e-mail botrány volt hasonló, hogy illetéktelenül kezelt, vagy nem megfelelően kezelt, minősített dokumentumokat, csak ott nem nyomtatott anyagokról volt szó dobozokban, hanem konkrétan ugye egy rossz szerveren tárolta magát, vagy illetéktelen szerveren tárolta magát az adatokat. Meg hát aztán kiderült Mike Pence elnökről, hogy ő is hazavitt dokumentumokat, csak ő aztán átadta. Nem sokkal később ugye Joe Bidenről is kiderült, hogy még alelnökként vitt haza iratokat, azokat is szintén átadta. De a lényeg, ami miatt igazából ez problémát jelent Donald Trumpnak, az, hogy közben pedig előkerült most nyáron először egy leírat, aztán maga a hangfelvétel, ami Mar-a-Lago-ban készült, amin konkrétan azt mondja az elnök, az egyik munkatársának, hogy hát itt van a kezemben egy dokumentum, konkrétan Irán lehetséges megtámadásáról szóló dokumentum, és hogy ez gyakorlatilag ezt fel kellett volna oldanom a titkosításról, amikor elnök voltam, nem tettem, és most már nem is tehetem meg. Na most ez az a probléma, hogy ugye egyrészt a hangfelvétel bizonyítja, hogy ő, aki már nem elnök, mutatja egy másik embernek, aki nem köztisztviselője, tehát nem illetékes személy, egy minősített dokumentumot, másrészt pedig elmondja, hogy ő nem titkosította fel, mert egész addig ez volt a mondás, hogy ő egyébként feloldotta a titkosításról azokat a dokumentumokat, amiket nála találtak. Ez ezért komoly ügy, mert hangfelvétel van arról, hogy tulajdonképpen végül is bűncselekményt követett el. Egy érvelése lehet Donald Trumpnak mind jogi, mind politikai szempontból, az említett Hillary Clinton érvelés, hogy tulajdonképpen, ha ez a helyzet, akkor Hillary Clinton Clinton ellen is illet volna vádat emelni az e-mailek miatt, úgyhogy gyakorlatilag kettős mércére fog majd hivatkozni, de egészen a georgiai vádemelésig, ez a második Mar-a-Lago-i vádemelés, vagy Mar-a-Lago-i ügyben hozott szövetségi vádemelés volt a legkomolyabb jogi értelemben.
Meglátjuk, milyen hatásuk lesz ezeknek az ügyeknek. Köszönjük szépen Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt a vendégünk az elmúlt percekben.